Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, alkalmunk kezdetén 42. Zsoltárunkat keressük meg. 42. Zsoltárunk első verszakát énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas imádkozik.
A Zsoltárok 27-e, a első verstől a harmadikig és a 11-től a 14-ig olvassam fel. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongatnak ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör rám, én akkor is bizakodom. Uram, taníts meg utatra. Vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobjod ellenségeim indulatának, mert hamis támadatán bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élő földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Én ezt az igét saját magamról olvastam, és saját magamnak olvastam fel. Mert megpróbáltatások után kudarcokba ütközöm mindig. És azért van ez az ige, hogy legyen erős a szívem, és csak az Istenbe bízzak, és bízok Istenbe mindörökké. És ezt a Bibliát most szeretném átadni Fehérvári Lászlónak szeretettel.
Köszönöm Isten hallgatásával. Köszönöm szépen. Milyen gondolatot a Bibliával kapcsolatban? 14 évig bementem, dolgoztam Budapesten, bejártam a hívvel minden nap, és olvasni szoktam. Középen szoktam ülni, a legjobb helyek, ott van egy középen. Jött Szent István tehet, jött Budakalász, mindenütt kezdtük elfoglalni a helyet, mellém soha nem ült senki. Békás megyernél kezdtek mellém menni. Amikor már teljesen tele volt a hét, azt így mindig egyetlen ültem. Az oka az volt, hogy Biblia volt a kezembe, és a Biblia volt nyitva, és azt olvasgattam. Az emberek nagyon félnek a Bibliától. A Bibliában benne van tulajdonképpen az egész élettörténetük. Hogyha megnézzük a saját életünket, lehet, hogy bejátszódott bennünk a milliómos Ádám élettörténete, aki ott ül a kecsőpillatú luxus helyen, és még azon gondolkozik, hogy még mindig nem elég, mindenem megvan, de még mindig nem elég. És küzd, és gondolkodik. És akkor jön egy Éva, aki sír neki, és mindenit elveszi. A Bibliában megjelenik az az életünkben, az az esemény, amikor samaritánus asszonynak történik, hogy találkozunk Istennel. Kérünk vizet, és kapunk, és boldogok vagyunk. De ugyanakkor kamaszkorban előfordul az az esemény az életünkben, ami Péternek történt meg, és azt mondja, Jézus, én nem ismerem, én soha nem találkoztam vele. És hogyha megyünk tovább, akkor megjelenhet életünkben a tékozó fiú története, amikor a fiú vagy lányunk hazajön, és mi olyan boldogan fogadjuk vissza ezt a csodát, hogy újból hozzánk a családhoz tartozik. Megjelenhet Fidek életünkben. Amikor jön valaki hozzánk, és azt mondja, hogy olvasom, de nem értem. És segítünk neki. És valaki egyszer az életben legalább sikerül megtölteni. De lehet egy olyan történet is, mint a Bethesda tavánál, hogy azt mondjuk valakinek, aki Jézus, hogy nincs ember, aki segítsen rajta. És ott állunk mindenféle emberi segítség nélkül, és akkor jön Jézus. És hogyha tovább megyünk, lehet, hogy a vakkoros történet is megjelenik életünkben, amikor azt mondjuk, hogy Istenem, segíts, Jézusom, add vissza a szemüket, add vissza a reménységet. És megtörténik a csoda olyan helyzetben is, amikor nem is számítok. Félnek az emberek, félnek ettől, mert benne van az életük. És még egy dologról félnek, mert akár lehet egy Jókai regény is, mert ezek a történeteken azonosulni Jókainál is előfordul. De benne van egy hatalmas nagy életmódváltás, a mai szóval úgy is mondhatnám, hogy életpálya modell, ami beszabályozza onnantól kezdve az életünket, amikor kezünkbe veszük a Bibliát. Van egy kolléganőm, aki ebben műtéten esett át, és kapott másik oldalt, hogy mit nem lehet. Azóta folyamatosan kísérletezik azzal, hogy előveszi azokat az ételeket, bírja le még az epélyet. És mindig boldogan jön be minden nap, hogy ezt is megtudtam azóta, azt is megtudtam azóta. Hálát adhatunk Istennek, hogy mi megkaptuk a hitet. Kezdjünk a Bibliával, a hitútját járni. Ott van a remény, reménykedhetünk, hogy ez a hit fölemmel olyan magaslatok van, hogy amikor eljön a végső pillanat, még mindig ki tudjuk mondani, hogy Istenem segíts, és légy vele az utolsó pillanatban. Ez nagyon fontos dolog, mert ha megnézzük, hogy a Biblia két szituációt is leír, egyik a Golgotán, jobb oldalt ott van a Lator, aki bizony az utolsó pillanatban kap kegyet, többszörös tömeggyilkosként, és a másik szituáció pedig az, amikor kicsit füllentenek a gyülekezetnek, egy házaspár, és abban a pillanatban, amikor rákérdeznek és elhagyzik a füllent, és meghallnak. Nem tudják kimondani, pedig kívül lelkek, nem tudják kimondani azt, hogy Jézus segíts. És lehet, hogy a pokolba jutottak, szemben a Lator valakinek jóval nagyobb a bűne. Tehát Istennél kiszámíthatatlan, hogy mi lesz. Ebben reménykedjük, hogy nálunk elbillen a mérleg a pozitív irányba. És ott van a szeretet, a hit és a remény után, ami rátehozhassa az életünket, mert ez segít bennünket a Bibliát átadni, a Bibliával kapcsolatban élni. Engedjétek meg, hogy elmondjak még egy történetet, aztán tényleg befejezem, ezt elhúzódik nagyon az idő. Nagyon sokat köszönhetem életemben a nőknek. A nők juttattak el oda, ahol vagyok, édesanyám első menetben. Aztán azok a hölgyek, akikkel találkoztam, azok mindig emeltek vagyok. Mindig tovább tudtam jutni az ősérkényekkel, és azért vagyok most ott, ahol vagyok, azért tudtam lediplomázni több esetben is. Tehát a nőknek rengeteget köszönhetek. És akkor hadd idézek egy női mondatot a Bibliából, ami tulajdonképpen kifejezi az egész Bibliának a lényegét. Ez pedig a kánai mennyegző, amikor Szűz Mária odaszól a szolgákhoz, és azt mondja, figyeljetek rá, amit mond, azt cselekedjétek. Amen. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm, hogy itt vagy bennünk, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm, hogy vendégként bekoptál, és mi kinyitottuk az ajtót. Ez a nagy csoda az életünkben, hogy nem kinéztünk, aztán csupa hagytuk az ajtót, hanem bejöttél. Bejöttél hozzánk, és ahogy benn voltál, egyre jobban családtaggá váltál. Köszönjük ezt a pillanatot, amikor családtaggá váltál, és amikor családtaggá váltál, akkor tudtál nekünk újabb és újabb gondolatokat adni, és imádkozni kezdtek az életünket.
Köszönjük szépen a bizonságkérdést.
Köszönjük. Ének szóval folytassuk a mi közösségünket, most vegyük elő éneklapunkat. Éneklapunkról mindörökké hű az Úr kezdetű éneket énekeljük mind a négy verszakában.
Segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma 5. részéből, a 27. verstől a 32. Azután Jézus kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyén ülni. Ekkor így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget rendezett neki a házában. Nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik vele együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és az írástudók közül pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, ezért is imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással magasztalunk és dicsérünk téged mai vasárnapunkon is. Köszönjük neked, hogy te életet adó és életet változtató Isten vagy. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem fordultál el tőlünk, mint ahogyan nem fordultál el földre jöttödkor az embertől, a bűnöstől, a megáltalkodottól, hanem megtérésre hívtad. Így hívsz most bennünket is, Urunk, hogy hozzád forduljunk, életünkben valódi életrendezés, életpálya módosítás lehessen, hogy a te gyermekeidként keressük akaratodat, olvassuk igédet, megvalósítsuk mindazt, amit te számunkra adtál tanácsul. Urunk, tudjuk, hogy milyen fontos, hogy egy ember életében ez megtörténjen, de legalább ilyen fontos, hogy évről évre, időszakról időszakra önmagába nézzen, megvizsgálja mindazt, aki ő maga, megvizsgálja életét, dolgait. Urunk, a gépeknek is szükségük van megállásra, tisztításra, ahhoz, hogy betöltsék funkciójukat. Mi azért vagyunk most itt ezen az istentiszteleten, hogy állíts meg bennünket, a zsoltáros szavával kérve vizsgáld meg a mi életünket, és indítsd újra azt, hogy betölthessük ezen a földön az általad kijelölt küldetésünket, emberek lehessünk, akik a te szentségedről és szeretetedről beszélnek szavakkal, és életük minden mozdulatával. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme előtted, megindul. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 174. énekünket keressük meg. 174. énekünket énekeljük. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Lukács evangéliumában az 5. részben, az 5. rész 32. versét olvasom ismét. Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Amen. Foglaljuk el helyeket. Kedves testvérek, amikor szétnézünk a hétköznapi életben és a világban, akkor azt látjuk, hogyha emberekkel beszélgetünk, az egyházzal kapcsolatban fenntartást fogalmaznak meg. Mondhatnám más szóval is, hogyha direktebb lennék, akkor azt mondanám, hogy az egyház kapcsán az emberek véleménye az ítélkezés. Ha jól megfigyeljük mindazt, ami körülöttünk zajlik, akkor azt is látjuk, hogy legtöbb embernek első hallásra nem is az Istennel van baja, hanem az egyházzal. És persze nem is az egyházzal önmagával, mert az egyház számára megfoghatatlan, hanem mindazokkal, akik alkotják az egyházat. Azokkal, akik olvassák az igét, azokkal, akik templomban járnak. Nem az a baj, hogy valaki református, katolikus, evangélikus, pünkösdista, metodista, és sorolhatnánk, hogy melyik felekezethez tartozik, hanem általában az a baj, hogy mindazok, akik ezekbe a felekezetbe tartoznak, minthogyha valamilyen magasságban volnának. Minthogyha elérhetetlen magasságot fogalmaznának meg. Minthogyha megmondanák az egyház tagjai, hogy ők kivel közösködnek, és kivel nem. És persze megfogalmazza az egyházon belüli sereg az ítéletet is azokkal kapcsolatban, akik kint vannak, hogy hitetlenek, pogányok, ateisták, erkölcstelenek, elveszettek. Szóval a legnagyobb probléma ebben a világban, amelyben élünk, az, hogy egyrészt személyek vagyunk, másrészt pedig valamilyen formában személytelenné válunk. Vannak a jók, és vannak a rosszak. Dobozoljunk, mondták, nem is olyan régen. Dobozoljuk, és meg tudjuk fogalmazni, hogy ki az, aki bűnös, és ki az, aki már nem bűnös. Legtöbb esetben még az is elhangzik, néhányszor talán még jogosan is, hogy képmutatással mondja valaki azt a mondatot, amelyet Pál apostol mondott, a bűnösök között első vagyok én. A bűnösök között első vagyok, ezért jogomban áll ítélkezni azok fölött, akik nincsenek birtokában annak a hitnek és ismeretnek, amiben én vagyok. És persze, hogyha azt látjuk, hogy valaki mégsem elég jó, ha valaki szomorkodik, akkor az utolsó idők jeleivel magyarázza ezt. Miért festettem ilyen szomorúra, ilyen ítélkezőre ezt a képet? Most azért, kedves testvérek, mert mindaz, ami Jézus környezetében történik 2000 évvel ezelőtt, az hasonlít erre. Hogy vannak a jók, és vannak a rosszak. Vannak az írástudók, a farizeusok, akik, ha nem is a szószoros értelemben, de talán még ennél is mélyebb értelemben, a kezükben tartják az igét, azért mondom, hogy nem a szószoros értelemben, mert leginkább fejből tudták a bibliai igéket, megtanulták őket. Nem volt olyan könyvnyomtatás, mint ma, hogy kezünkbe vehetjük, hogyha akarom, nem tudom, hogy feltűnt nektek, csak a vicc kedvéért mondom, hogy már egy nagyobb bibliát vásároltam, így próbálom kompenzálni azt, hogy rosszabbul látok. Vagy éppen még az énekes könyvemben a hátsó, legkisebb rész, a Gedeon társaságnak a bibliája, ezt most már nem merném olvasni az Isten tiszteleten, mert már nekem is összefolynak ezek az apró betűk. Kezükben és szívükben a Biblia, és úgy érzik, hogy mindez feljogosítja őket arra, hogy szétosszák a világot. Nem személyekre, hanem esetekre, helyzetekre, jókra és rosszakra. Bűnösökre, megátalkodottakra, olyanokra, akiről le kell mondani, és olyanokra, akiknek az élete már igaz. Jézusnak állandó harca és küzdelme van így a képmutatással, az ilyen formában megfogalmazott ítéletalkotással. Nézzétek, a történetünk lényege, vagy így mondom inkább, ha nem is a lényege, hanem a hullámai e körül szerveződnek. Jézus a bűnösök barátja. Jézus azokhoz az emberekhez megy, akiket koruk kitaszított, megvetett. Jézus együtt eszik a paráznákkal, együtt eszik a vámszedőkkel. Együtt eszik egy Lévivel is. Vámszedő volt. Tudjuk jól, hogy saját világunkat és a mindennapok világát az adók és a vámok kötik össze. Ahhoz, hogy a gazdasági élet működjön, prosperáljon, ahhoz szüksége van a központi hatalomnak bevételekre. Így volt ez az ókori időkben is. A római birodalomnak az egyik előnye és a római birodalomnak az egyik megfoghatatlan kincse volt az úthálózat. És azon való közlekedés viszont jövedelmet jelentett a központi költségvetésnek. A különböző területek, kisebb vagy nagyobb egységek meghatározott beszolgáltatással bírtak. Róma megmondta, hogy ennek a területnek ennyi és ennyi adót kell begyűjtenie, beszednie. És a legtöbbször úgy történt, hogy mivel nem volt hozzá apparátusa, eladták, bérbe adták ezt a beszolgáltatást. Kezdetben ezt tették a vámszedők, majd a vámszedők egyfajta társaságot alakítottak, és így kialakult közöttük is a publikánusok között, mert így hívták a rómaiak őket, a publikánusok között kialakult egyfajta hierarchia, voltak azok, akik egy hatalmas területért voltak felelősek, és voltak azok, akik a hétköznapi munkát elvégezték. Most egy ilyen standoló vámszedő volt Lévi. Nagy valószínűséggel, mivel a szöveg környezete olyan a Szentírásnak, Kapernaumban lakhatott, ez pedig Jézusnak az otthona. Itt hívja el első tanítványait is. Kapernaumból hívja el mondjuk Pétert is. A saját szomszédját, vagy a saját halászát. És ebben a városban szólítja meg Lévit, a vámszedőt, akit mindenki ismert. Biztos vagyok abban, hogy a mi településünkön, Csobánkán, vagy azon a településen, ahol felnőttünk, volt olyan ember, akit mindenki ismert. Valamiért. Különböző neveket is ragasztottunk rájuk. Emlékszem, gyermekkoromban, csak hogy egy példát mondjak, Örgottyában volt a szódás Zoli. Nem ez volt a neve, de mindenki ismerte, hogyha róla beszéltünk, meg ha ma is róla beszélnek a faluban, akkor mindenki ismeri, ő az. Nos, Lévi is egy ilyen ember volt. Mindenki ismerte. És mindenki tudta róla, hogy annak a beszolgáló hatalomnak a bérence, aki a sajátjait nyúzza. Nem egyszerű adóbeszedésről volt ugyanis szó. Nem egyszerű hivatalnoki funkciót töltött be, hanem amikor Róma bérbe adta az adóbeszedésnek a jogát, akkor ezzel együtt felhatalmazta is az adóbeszedő társaságokat, mondjuk a fővámszedőket, hogy többet állapítsanak meg a kötelezettségnél, és a több pedig az ő bevételüket, javadalmukat szolgálta. Éppen ezért az adók, ha nem is minden nap, vagy minden héten, mint a benzinár, de változtak, és általában felfelé mentek. És mindazok, akik hétről hétre a változtatott adót beszedték, ők közutálatnak voltak kitéve. És nem csak azért, mert valamit elvettek, valamit elszedtek, hanem azért is, főleg a zsidó társadalomban, mert a római pogány hatalommal tartották a kapcsolatot. Itt nem a templomadó beszedéséről van szó, amit minden zsidó embernek meg kellett tennie, hanem az idegen megszálló hatalom kiszolgálásáról. Ez nemzeti ügy volt, hogy valaki nem állt szóba az ismert vámszedővel. Nemzeti ügy volt, hogy megvetették. Nemzeti ügy volt, hogy kirekesztették saját maguk közül. A vámszedők nem járhattak Isten tiszteletre. Nem mehettek be a templomba. Nem mehettek fel áldozni. Az ilyen nem tartozik közénk. Elárult bennünket. Azt már nem is említem, ha említem, akkor rossz szófordulatot mondok, hogy bírósági tárgyaláson szóba sem jöhetett, hogy egy vámszedő tanú legyen valamilyen kérdésben. Nos, kedves testvérek, Kapernaumban a királyok útja mellett ott ül egy vámszedő, akit Lévének hívnak. Aki tudja a saját életén belül az, hogy mit lehet elérni a pénzzel. A pénznek bizonyos értelemben van hatalma. A pénz hatalma ott jelenik meg, amikor a másik embernél adósságot generál. Egész egyszerűen az ókori adózási rendszer, meg talán a mai rendszer is, azt mondja, hogy te tartozol valakinek valamivel. És amíg nem fizeted meg a tartozásodat, addig nem lehetsz teljes értékű ebben a világban. Tartozol, adós vagy. Az egyik legszörnyűbb kötelék, amit az ember érez a saját maga bőrén. A családoknak az ezrei, százezrei érzik ezt, hogyha nem is a központi kormányzatnak, hanem különböző pénzintézeteknek tartoznak. Félve és remegve bontják ki azokat a leveleket, amely levelek érkeznek. Már megint mi az, amit rosszul tettem, nehezen tettem, vagy éppen nem tettem meg. Próbálkozunk mindenfajta megoldással, de az érzés ott van bennünk, és ezt Lévi nagyon jól tudja, hogy mit jelent, adóson vagy. Lehet, hogy valaki oda ment hozzá, és azt mondta, hogy csak a jövő héten, a jövő hónapban, két hónap múlva tudom rendezni a tartozásomat. És amikor a szemük találkozott, akkor az ember érezte, adóson vagy. Testvérek, adósok vagyunk. Ezt mondja a Biblia. Tartozunk. És ha jól belegondolsz abba, hogy te mivel tartozol, akkor úgy vegyre tudod szedni azokat a pillanatokat, azokat a perceket, amelyek már nem forintban mérhető adósságot jelentenek. Mert lehet, hogy gyermekkorodból maradt még 500 vagy 1000 forint tartozás, de sokkal kevesebb annál, mint amivel tartozol mondjuk szerettednek, férjednek, feleségednek, tartozol gyermekeidnek, tartozol szüleidnek. A napokban mondta egy fiú nekem, amikor édesapja temetéséről beszéltünk, hogy szívesen elfogadnék még így 40 évesen is két nyaklevest, csak hogy tudjam törleszteni azt az adósságomat, amit felhalmoztam apámmal szemben, de már nem lehet. Kifutott az idő. Nem tudom neki azt mondani, hogy bocsánat. Emlékszem arra a pillanatra, arra a szolgálatra, a temetési szolgálatra, bejött hozzám, berohant hozzám egy férfi, és mondta, hogy az édesanyjánál szeretné a temetést megbeszélni. És annak rendje, módja szerint beszélgettünk, de ez a beszélgetés körülbelül 6 percig tartott. És akkor mondtam neki, hogy ne haragudjon már, hogy úgy érzem, hogy rohan valahova, nagyon furcsa volt az egész beszélgetés, amikor azt kérdeztem, hogy szeretne-e valamit elmondani az édesanyjáról. Azt mondta, nem, semmi, elég, ennyi, mivel tartozik, hadd menjen már a saját útjára, és mondta neki, hogy valami, mondjon már valamit, és akkor elmondta nekem azt, hogy most mit mondjak, hogy egész életemben, a szószoros értelemben a disznó oldalon laktunk. Oda tett ki anyám a testvéremmel bennünket. Onnan jártunk iskolába, úgy, hogy csizmában mentünk a falu határáig, ez itt van a környékünkön, levettük a bokorba, el volt rejtve a cipő, új ruhát vettünk fel, hogy ne érezzék rajtunk az olnak illatát és szagát, hogy egész éjszaka a disznók mellett aludtunk. Adósok vagyunk. Lévi egészen világosan tudja, hogy mit jelent az egy ember életével játszani, kiszolgáltatottá tenni, elveszettnek bélyegezni, kezemben vagy. Tudja Lévi. Egyszer csak megjelenik, idézőjelben mondom, a városnak szülötte, akit mindenki ismer, Jézus, és azt mondja neki, jöjj és kövess engem. Indulj velem. Valami újat készítek, valami újat adok. Új reménységet. Lévi kész volt arra, hogy elinduljon és menjen, mert tudta, hogy adóssága elengedésre talál. Tudta, megértette, hogy Jézusnál van bocsánat. Tudta, hogy ami lehetetlen az embereknél, az Istennél lehetséges. Tudta, hogy nem igazságokba, legfőképpen nem önmaga igazságába kell kapaszkodnia, mert az önmaga által választott igazság, hogy mondjuk így boldogul a családja, ez vezet a szószoros értelemben a pokolba. Tudta, hogy Jézusnál változás van. Honnan tudta? Honnan tudta, hogy Jézus szóba elegyedett vele? Hogy nem elkerülte, nem otthagyta, nem a saját maga levében kellett főnie. Tudta, hogyha Krisztus beszél vele, tudta, hogyha Krisztus meghívja őt, akkor egészen új élethelyzetbe kerül. Te elindulnál-e Jézus szavára? Te követnéd-e őt? Követnéd-e akkor, hogyha az a Jézus szólítana meg téged, aki megszólította a Lévit, az a Jézus bátorítanak követésre, aki azt mondja, hogy nála van az élet rendezése. Kedves testvérek, az ige két helyütt nagyon konkrétan és nagyon határozottan beszél. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben van egy nagy beszéd, amely beszédben az apostol Pál így szól. A tudatlanság időszakait elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embernek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Másod pedig az apostol azt mondja, nem késlekedik az Úr az ő ígéretével, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja azt, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Szóval nem az a kérdés, kedves testvérek, hogy Lévi hívő volt-e korábban, vagy nem. hanem az, hogy ott hagyta az asztalát, ezzel együtt szakított egész múltjával, életével, ott hagyta a bűneit, és követte Jézus Krisztust. Igen, az ilyen embereknek van szükségük arra, hogy megtérjenek. Az olyan embereknek, akik meglátják, hogy tartoznak. És meglátják azt is, hogy adósságukat Istennek elrendezte. Honnan indultunk, hogy a világ ítélkezik, jókra és rosszakra osztja a társadalmat. Én nem tagadom, bűnös ember vagyok. Nem tagadom, hogy nem tudom magamat megmenteni. Nem tagadom, hogy próbálkoztam magamat megmenteni. Nem tagadom, hogy én is ítélkeztem. De tudom, hogy a gyógyulás, a szabadulás, a menekülés egyedül Jézus Krisztusnál van. És mit mond Jézus? Térjetek meg! Jöjj, és kövess engem! Ne félj! Jézus ma erre hív bennünket, mert ő az, aki meggyógyíthat, ő az, aki rendezheti a mi életünket. Jézus hív, és valami egészen új élethelyzetet teremt. Miért? Azért, mert Lévinek új neve lesz, méghozzá az, hogy Máté. A Máté nevet általában keresztelőkor nagyon szépen szoktuk magyarázni, azt jelenti Máté neve, hogy az Isten ajándéka. De Lévi esetében ennél sokkal többet jelent. Mert Lévi nem csak arra jön rá, hogy az élet valóban Isten ajándéka, hanem arra, hogy az új neve azt jelenti, hogy Isten adománya. Képzeljétek el, egy fiskális szemléletű embernek ezt mondja Jézus. Aki eddig beszedett, elszedett, aki eddig uzsorát gyűjtött, aki eddig a pénzt a saját zsebébe tette, annak mondja, azt mondja, hogy az életed az Isten adománya. Mennyire megváltozik az élethez való hozzáállása, mennyire megváltozik a gondolkodása, mennyire megváltozik ennek a fiskális szemléletű embernek a pénzhez való hozzáállása, és azt mondja, hogy nem ragadomány, hanem adomány. Mert a megtérésben nem csak a szívben történik egy változás, a megtérés nem csak egy érzés, hanem a gondolkodásnak az átformálódása, az az új életpálya modell, amiről testvérünk beszélt. Egészen új élethelyzet. És végül, hogyan történik mindez? A Szentírásban van egy másik vámszedő, az ő nevét nem tudjuk. Csak azt, hogy Jézus példaként állítja, amikor egy kortársa, egy farizeus és egy vámszedő imádkozik. Az egyik azt mondja, köszönöm Uram, hogy megformáltál, megteremtettél, köszönöm, hogy javaimból többször adhatok neked, köszönöm, hogy gyermeked vagyok, de leginkább azt köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ő, az a vámszedő. A vámszedő pedig mellét verve nem látványosan, hanem belső csendességében és összetörtségében ezt mondja, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ahogyanra ez a felelet? A pénz zsarolójából, Léviből úgy lesz Máté, hogyha kimondja, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Erre hív téged is, és erre hív engem is. A mai nap nem csak egy kezdésnek a lehetősége, hanem az újrakezdésnek a lehetősége is. Az újrakezdés Istennel. Úgy, mint ahogyan ez Lévi Máté esetében történt, és úgy, mint ahogyan az imádkozó vámszedő mondta, Isten, légy irgalmas nekem. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy eljöttél erre a földre, és köszönjük, hogy értünk is eljöttél. Lehet, hogy ezrek, évezredek teltek el azóta, hogy itt lépdeltél a mi glóbuszunkon, de ma is itt vagy. Ma is ugyanúgy szólítasz, mint ahogyan tetted ezt a megvetettel, a bűnössel. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha mi sem személyekben gondolkodunk már, hanem dobozokban, klikkekben, csoportokban, ilyenekben és olyanokban. Bocsáss meg, hogyha már nem ismerjük kimondani azt a szót, hogy bűn, rázzuk csak a fejünket, megpróbáljuk megmagyarázni, de a bűn az a teljes elidegenedettség állapota. Idegen vagyok a te országodban. És köszönöm, hogy te ebbe a bűnös életbe jöttél el, ebbe az országba, és köszönöm, hogy ebben az országban szólítottál, és szólítasz bennünket kezdésre vagy újrakezdésre. Kérünk téged, indíts bennünket is. Ne csak egy szép vasárnapi délelőttöt szálljunk ide, hanem egész életünket szálljunk oda neked. És akkor kiteljesíted, boldoggá és örömtelivé teszed mindazt, amit életnek nevezünk. Akkor mi is úgy tekintünk majd a hétköznapok világára, mint Isten ajándékára. Tedd ezt meg, kérünk velünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk egészért, imádkozunk azokért, akiknek már régóta ott kopogtatsz a szívének ajtaján, akik nem csak kikukkantanak, hanem akik behívnak téged, és kérünk, hogy légy a mi családunknak a vezetője, légy a mi családunknak a feje, hogy követhessük téged, hallhassuk a te szavadat. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyeiért, nagyjaiért, könyörgünk a betegekért, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád délutáni együttlétünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a te gyermekeid lehessünk és maradhassunk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Énekeljük az igére való ráfelelő énekén a 300. dicséretünk második versét. 300. dicséretünk második versszakát énekeljük el. testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt napokban végzett munkáját, segítségét és adományát. Engedjétek meg, hogy azt a kedves, de furcsa helyzetet is hadd említsem. Egy héttel ezelőtt a pomázi templom felújítása kapcsán a kivitelező említette, hogy bent a parókián, ahol ablakokat cseréltünk, majd kijavítja az ablak kávákat. És a héten, csütörtökön ott volt egy atyafi, egy létrával, és kijavította ezeket. Mire másnap pénteken jött a vállalkozó, és szembenézett velem, azt mondta, na, tiszteltes úr, már megcsináltatták az ablakkávákat. Nos, kedves testvéreket, ilyenek az angyalok, nem tudjuk, hogy ki csinálta meg az ablakkávákat. Meggyőződéssel voltunk a feleségemmel, hogy a vállalkozó küldött egy általunk nem ismert ember, meg megköszönte, hogy megcsináltuk helyette a feladatot. Valaki jó szívvel, jó szándékkal, bátorítással, vagy bátorítás nélkül, én nem tudom, hogy hogyan, de hogy egy fél napot dolgozott, és csak annyit tudtunk neki mondani, hogy jó napot kívánok, mert hogy mire végzett, el is tűnt. Aztán majd lehet, hogy fényderül, hogy ki volt ő, de a történet azért így igaz. Kedves testvérek, kérdettem délutáni gyülekezeti alkalmunkat a szurdokban. Kérlek benneteket, hogy az éneklapot hozzátok el, mert ezt a két éneket is, ami rajta van, énekelni fogjuk. Köszönjük testvéreink süteményes adományát is előre, illetve akinek van marmon kannája, egy kis vizet hozzunk, kérem szépen, mert abból van a szurdokban, bizonyos értelemben a legkevesebb a fizéshez szükséges. És még egy segítséget szeretnék kérni, ezt viszont most itt az istentisztelet után, ha valaki tud segíteni, kérem jelezze. Egy utánfutóra volna még szükségünk, rendszeresen egy mobil toalettet szoktunk a szurdokba vinni, de most nem időben gondolkodtam mindenről. Akinek esetleg volna egy utánfutója, az nagy segítség. Van, aki elviszi, olyan autónk van, amin van vonóhorog, csak utánfutónk nincsen még. Egy 100-as utánfutónak szokták ezt mondani, a szélessége 100 cm-es. Kedves testvérek, számos kórusunk ugyan már elkezdte néhány nappal ezelőtt az új évadot, a kórusba bekapcsolódni nem késő, szeretettel hívunk és várunk minden énekelni várja testvérünket. Felnőtt konfirmáció alkalmat is hirdetek, szeptember 30-án kezdődik, szerdánként lesz két hetente, a jelentkezési határidő 25-e. Hálaadó istentiszteletbe hívnak bennünket szadai testvéreink, 2015. szeptember 27-én 15 órakor iktatjuk be a gyülekezet új lelkipásztorát, Sándor Leventét. Őszi családos hetünket is hirdettem a Sionhegyén, 2-től 4-ig Tahitót faluban lesz. Az Ars Sacra hét megrendezése kerül Pomázon, szeptember 23-án szerdán dr. Kurin Ferenc irodalomtörténész előadására kerül sor, szeptember 25-én pénteken pedig a Pretorius Kamara kórus hangversenye lesz a pomázi templomban. A reformáció emlékhónapjában október 18-án 17 órakor rendezik meg a hagyományos ünnepi gálaestet Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Jegyeket regisztráció után 500 forintos egységáron a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsánál lehet igényelni. Kedves testvérek, jövő héten vendégeink lesznek, az Ilahi Református Egyházközség Szent Simonlár Albert kórusa érkezik pénteken, vasárnap itt szolgálnak közöttünk, szombat esti vacsorájukhoz köszönettel fogadunk süteményeket és gyümölcsöket. Ahogyan már hirdettük, fájdalommal jelezzük most is, hogy augusztus 26-án életének 76. évében elhunyt Demeter Levente presbiter testvérünk. A család kérésére tegnap szolgatásunkról 17 órakor tartottunk megemlékezést templomunkban. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van. 2015. augusztus 30-án életének 84. évében elhunyt Parádi Ottóné testvérünk Ági néni. A család kérésére testvérünkről szeptember 25-én 15 órakor tartunk megemlékezést a Csobánkai ravatalozóban. Alkalmaink a szokott rendben lesznek, hétfőn 18 órakor énekkari próba, kedden Biblia óra Csobánkán 6-kor, Tékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor Biblia óra Pomázon, csütörtökön a diakóniai csoport megbeszélése lesz Pomázon 19 órától, pénteken elindulnak a konfirmáció alkalmak is, Kiskáté 16 órakor, Nagykáté 17 órakor, 19 órakor pedig ifjúsági alkalom lesz, valamint vasárnap, ahogy már hirdettem, a 9 órás és 10:30-es istentiszteleten vendégeink lesznek Zilakról, közöttünk szolgál Püssök Sándor Csaba, lelkipásztor, és az zilaki Szent Simonnár Albert vegyeskar. Jövő héten vasárnap, 15 órakor gyermek délutánunk lesz a pomházi gyülekezeti házban. Kedves testvérek, istentiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg. Záró énekünk a 299. dicséret lesz. A 299. dicséretet énekeljük első, második és utolsó, ötödik versszakával. Első, második és ötödik versszaka. Jézus hív, bár zúg, morálik. Istenre töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra.